No, hát, mint ugye az elején el is hangzott, ugye virágvasárnap van, amit egyébként az angolok pálma vasárnapnak neveznek. Gondolom, mert ilyen pálmaágakat szakítottak le és tettek Jézus elé, amikor bevonult Jeruzsálembe. Egyébként a virágvasárnap nem tudom miért virág, de azt hiszem, hogy inkább valami népszokáshoz van köze, semmint a bibliai történethez. Ugye, micsoda virágvasárnap? Ez kvázi Jézusnak az utolsó Jeruzsálembe menetele, bevonulása. Nem számszerűen, mert ugye a virágvasárnap végén kiment Jeruzsálemből, aztán visszament oda, de úgy, hogy ugye ő járkelt mindenfele, volt Jeruzsálemben, aztán Galilea, aztán mit tudom én, mindenfelé járt. És virágvasárnap az utolsó, amikor bemegy, bevonul Jeruzsálembe. Innen már kvázi nem megy sehol, csak a hát, vagyis hát a feltámadása után Galileába, és akkor ott a tanítványokkal találkozik, és ott megy fel a mennybe majd. Tehát ez Jézus utolsó bemenetele Jeruzsálembe. Mi a fő üzenete virágvasárnapnak? Én ezen gondolkoztam, és elém jött, megnéztem a három evangéliumban van ez a történet, és a János 12-ből felolvasom a 19-es verset, szerintem valahol ez, számomra ez foglalja össze. János 12-19. A farizeusok pedig egymás között így beszéltek. Látjátok, hogy semmit sem értetek el? Íme a világ őt követi. Ez egy annyira érdekes, meg frappáns megfogalmazás. A farizeusok pedig egymás között így beszéltek. Látjátok, hogy semmit sem értetek el, mondják egymásnak. Próbálták Jézust akadályozni, íme a világ őt követi. A világ őt követi. És mit jelent az, hogy a világ őt követi? Tehát itt, ha megnézzük, ugye ott van a tömegek, akik örömmel fogadják, meg a tömegek eleve követik, majd mindjárt megnézzük, Jerikón keresztül érkezik Jeruzsálembe Jézus, ott meggyógyítja a vakokat, egy vagy két vakot, attól függ, hogy most melyik evangéliumban nézzük a történetet. Szerintem kettő volt, csak az egyik evangélista egyre koncentrált, és a másik kimaradt a történetből, jó? Tehát nem az van, hogy itt amelyiket szeretnénk, az igaz. Tehát mind a kettő igaz. Tömegek követik Jézust, tömegek mennek vele, és tömegek fogadják Jeruzsálemben örömmel. Az embereknek a nagy része szeretettel fogadta Jézust, és tisztelettel fogadta őt. És számomra ez valahol virágvasárnapnak a fő üzenete, hogy a világ, én úgy hiszem, hogy továbbra is szereti Jézust, mindjárt kifejtem, mire gondolok, mert nem ezt látjuk odakint, akkor szeretné Jézust, tisztelné Jézust, ha valóban úgy láthatná Jézust, ahogyan látták őt akkor. Úgyhogy ezt egy mondatot fogom ismételni majd így közben, hogy mutassuk meg őt a világnak, és a világ követni fogja őt. A világ követni fogja őt. Mutassuk meg őt a világnak. Én azt hiszem, hogy ez a fő üzenete. Mondja az ige, Jézus mondta ezt valamelyik evangéliumban, hogy íme a mezők megértek az aratásra. És ez ma is igaz. A mezők megértek az aratásra. Megint kicsit csapongok, de érteni fogjátok. Máté 11-ből olvasok valamit. Máté 11:21. Jézus kárhoztatja a meg nem térő városokat. Ez van ideírva nekem. Akkor korholni kezdte azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, és mégsem tértek meg. Jaj neked, Korazén! Jaj neked, Bécsaida! Mert ha Tíruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákban és hamuban. És akkor folytatja. De olvasom is tovább, mert úgy ismétli ezt a gondolatot. De mondom nektek, Tírusznak és Szidonnak könnyebb lesz az ítélet napján, mint nektek. És te, Kapernaum, nem az égig magasztaltattál e fel? A pokolig zuhansz alá, mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek benned történtek, mind e mai napig megmaradt volna. De mondom nektek, hogy Sodoma földjének könnyebb lesz az ítélet napján, mint neked. Föltűnik nektek, mit mond Jézus? Ha nálatok történtek volna ezek a csodák, vagy ha ezekben a városokban, bűnös városokban történtek volna ezek a csodák, megtértek volna. És mi az, ami a virágvasárnapnak a történetét keresztül járja, a csodák, amik Jézus körül történtek? Mindjárt megnézzük ezt még jobban. A farizeusok azt mondják, hogy a világ őt követi. Tehát a farizeusok azt mondják, hogy ők nem tudták megállítani Jézust. Bármit is ügyködtek, bármit is próbáltak, Jézust nem tudták megállítani. Pedig próbálkoztak. Tehát mondjuk ki, hogy a világ nem tudja Jézus megállítani. Ki tudja megállítani egyedül? Te és én. Mi tudjuk őt megállítani? Mert mi vagyunk az ő teste, az ő keze, lába, szája. Mi tudjuk őt megállítani? A világ nem tudja. Képzeld el, hogy hogy emberek jönnek te hozzád oda. Kollégák, ismerősök, utcáról, boltba, mert hallják, hogy te vagy az a valaki, aki hisz ebbe a Jézusba, és akarják ezt tőled. Képzeld ezt el. Emberek jönnek hozzád. Ez a tapasztalat, nekem mondjuk úgy, hogy finoman fogalmazok, nem mindig. Nem jellemzően. Pedig én hiszem, hogy ez lehetséges. És én meg vagyok arról győződve, hogyha neked személyes kapcsolatod van Jézussal, akkor neked van valamid, amire a világnak szüksége van, és amit valahol akar is. Akarni fogja, hogyha fölismeri, meglátja azt, hogy ez neki miért releváns, miért, miért fontos, de akarja is. Hidd el, hogy ami neked van, azt akarják mások. Ez a kapcsolat Jézussal. Akarják. Mutasd meg őt a világnak, magad körül, és a világ követni fogja őt. Miért volt ez a nagy hajcihő, nagy ünneplés, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe? Ott kiabálnak, hogy kiáltoznak, hogy Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön. Nézzük meg, a János evangéliumából olvasok néhány részt, és akkor egy ilyen kontextusba helyezi. Ugye János 12 a bevonulás. Ugye János 11 Lázár feltámasztása. Annak a története. És hogyha megnézzük a Lázár feltámasztása utáni részt, a 47-es verstől, tehát pont azután, hogy Lázár jöjj ki, vegyétek róla azt a kendőt, vagy a pólyát, és engedjétek el. Ugye a 45-ös vers így írja, János 14:45, sokan hittek akkor benne azok közül, a zsidók közül, akik Máriához mentek, és látták, amit tett. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, hogy mit tett. Tehát itt van Lázár feltámasztás, az egyik legelképesztőbb történet a Bibliában. Hogy 4 napja halott. És Jézus csak ennyit szó, hogy Lázár jöjj ki, és akkor kijön a halotta izé. Na és utána ezt olvassuk. Akkor a főpapok és a farizeusok összehívták a nagy tanácsot, és így szóltak, mit tegyünk? Ez az ember sok csodajelet tesz. Ez az ember sok csodajelet tesz. Ha tovább hagyjuk őt, mindenki hinni fog benne. És eljönnek majd a rómaiak, és elveszik tőlünk minden helyet, minden népet. Közülük az egyik Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, azt mondta nekik, ti semmit sem tudtok. Meg sem gondoljátok, hogy jobb nektek, hogy egy ember halljon meg a népért, mint hogy az egész nép elvesszen. Ezt pedig nem magától mondta, hanem mert abban az esztendőben főpap volt, és megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem csak a népét, hanem azért is, hogy Isten szétszórodott gyermekeit egybegyűjtse. Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik. Jézus azért nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a pusztához közeli vidékre, egy Efraim nevű városba, és ott tartózkodott a tanítványaival. Közel volt pedig a zsidók húsvétja, és a vidékről sokan mentek fel Jeruzsálembe húsvét előtt, hogy megtisztuljanak. Keresték azért Jézust, és a templomban állva egymás között így beszéltek. Mit gondoltok már, fel se jön az ünnepre? A főpapok és a farizeusok pedig parancsot adtak, hogyha valaki megtudja, hol van, jelentse, hogy elfoghassák. Tehát itt látjuk azt, hogy itt van Lázár feltámasztása, és a főpapok nagyon jól értik az, hogy annyi csoda történik Jézus körül, hogy az emberek őt követik. Ez a kis mellékvágány, amit itt olvashatunk, hogy Kajafás megjövendöli. Tehát, hogy ő az, aki meg akar ölni Jézust, és még az ő száján keresztül is hangzik ez a profécia, mert főpap volt, föl volt kenve, hogy Jézus a nép helyett fog meghalni, és üdvösséget szerez. Ez Istennek a, nem tudom, humorérzéke, hogy még ilyen embereket felhasznál ilyen kijelentésekre. Menjünk tovább. János 12. Ezt kicsit ilyen felolvasom a 19-es versig. Jézus azért 6 nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halálból. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel. Lázár pedig egy volt azok közül, akik vele együtt ültek. Mária akkor elővette egy font igazi, drága nárdusból való kenetet, megkente Jézus lábát, és a saját hajával törölte meg. A ház pedig megtelt a kenet illatával. Ekkor azt mondta egyik tanítványa, Iskáriótes Judás, Simon fia, aki készült őt elárulni. Miért nem adták el ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem adták az árát a szegényeknek? Ez pedig nem azért mondta, mintha neki a szegényekre lett volna gondja, hanem mivel tolvaj volt, és nála volt az erszény, és amit abba tettek, elcsente. Jézus erre azt mondta, hagyj békét neki, mert a temetésem idejére tartogatta ezt, mert szegények mindenkor lesznek veletek, én pedig nem leszek mindig veletek. A zsidók közül nagyon sokan értesültek arról, hogy ő ott van, és nem csak Jézus miatt mentek oda, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halálból. A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mivel a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat szedett, kiment elébe, és így kiáltozott. Hozsánna, áldotta ki jön az Úr nevében, az Izrael királya. Jézus pedig talált egy szamarat, és felült rá, amit megvan írva. Ne félj, Sion leánya, íme a te királyod jön szamárcsikón ülve. Ezeket eleinte nem értették a tanítványai, de miután megdicsőült Jézus, visszaemlékeztek arra, hogy amik megvannak írva felőle, azok történtek meg vele. A sokaság azért, amely vele volt, amikor kihívta Lázárt a sírból és feltámasztotta a halálból, bizonyságot tett mellette. Azért is ment elébe a sokaság. Tehát itt már egy magyarázat van, hogy mi történik. Akik látták Lázár feltámasztását, elmesélték, bizonyságot tettek róla, és a nép ezért csődült elé. Azért is ment elébe a sokaság, mivel hallotta, hogy ezt a csodajelet tette. A farizeusok pedig egymás között így beszéltek. Látjátok, hogy semmit sem értetek el, íme a világ őt követi. És akkor még nézzünk meg Máté evangéliumából egy részt, Máté 20, 29-től olvasom. Máté 20:29-30. Igen. Tehát ez a két Jerikói vak meggyógyítása megelőzi pont a bevonulást. Amikor elmentek Jerikóba, nagy sokaság követte őt. És két vak, aki az út mellett ült, amikor meghallotta, hogy Jézus arra megy el, így kiáltott, Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtunk. A sokaság pedig rájuk szólt, hogy hallgassanak, de azok annál inkább kiáltottak. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk. Jézus megállt, megszólította őket, és azt kérdezte, mit akartok, hogy cselekedjen veletek? Azt, Uram, felelték, hogy megnyíljon a szemünk. Jézus megszánta őket, megérintette a szemüket, és nyomban visszanyerték látásukat, és követték őt. És akkor a 21:14, még amit felolvasom. Tehát Jézus bevonulása után, itt Máté úgy írja, hogy bevonul a templomba, akkor kiűzi onnan mindenféle árusokat, és ez, miután kiűzte onnan az árusokat, azt írja Máté 21:14-ben. Azután vakok és sánták mentek hozzá a templomban, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és írástudók látták a csodákat, amelyeket cselekedett, és a gyermekeket, akik azt kiáltozták a templomban, Hozsánna a Dávid fiának, haragra gerjedtek, és azt mondták neki, ezt mindjárt megnézzük. Már nem ezt mondták neki, hanem majd mindjárt megnézzük. Tehát ha megnézzük, hogy itt mi zajlik Jézus körül. Gyógyulások, csodák, proféciáknak a betöltése. a Szomárcsikón érkezik Jézus. Ott is ugye ott van az a csoda, hogy Jézus megmondja előre, hogy menjetek be, majd ott lesz az a izé, oldjátok el, ha valaki kérdez bármit, hogy miért viszitek el, akkor mondjátok neki, hogy az Úrnak van rá szükség, és el fogja engedni. És így történt. Mivel mindezek történtek, az emberek fölismerték, hogy valóban ő a Mesiás. Fölismerték. És ez a mai nap is igaz, hogy amikor Jézus nevében történnek csodák, az emberek ezeken keresztül fölismerik, hogy kiről van szó. Ugye Jézus, ugye főleg ugye a Máté evangélium az, amelyik zsidóknak íródott. Ugye Márk az a legrégebbi evangéliumnak szokták mondani, az egy ilyen relatíve rövidebb evangélium, Lukács meg a rómaiaknak íródott, tehát pogányoknak. A Máté az, ami kifejezetten zsidóknak íródott. És a Máté evangéliumban van benne újra és újra és újra az, hogy azért pedig, hogy az írást betöltse Jézus, ezt tette, azt tette, mondjuk a kereszten is azt mondta, hogy szomjazom, hogy az írás beteljesedjék, azt mondta, szomjazom. Hogy a zsidóknak mutatta meg, hogy értsék, hogy látjátok, ez is egy profécia, ami van töltve, az is egy profécia, amaz is egy profécia. És Jézus egyébként, nem tudom, hogy szerintem ez az ige, ami az előbb elhangzott, a Ezékiel könyvében van ez megírva. Most lehet, hogy pont a 12, nem vagyok benne biztos, de hogy Istennek gondja van arra, hogy az ő igéjét betöltse. Én ebben ezt látom, hogy Jézusnak gondja volt arra, hogy betöltse az igét. Most erre mondhatja azt, hogy lámlám izé eljátszott, tehát nem, igen, ott függ a kereszten, és éppen izé eljátszik valamit, nem játszott tőle semmit. Ezek mind beteljesedett proféciák voltak. Meg amikor, na mindegy, tehát hogy az, hogy hol született meg, a se játszott el, jó? Tehát, hogy ezt nem tudta direkt csinálni, az csak úgy történt vele. De Jézus odafigyelt arra, hogy beteljesítse a proféciákat. És hadd mondjak itt valamit, hogy van rólad is egy profécia. Ami ide vág ehhez a témához. Márk 16-ból felolvasom nektek. 17-es, 18-as vers. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik. Betegekre teszik kezüket, és azok meggyógyulnak. Ez egy rólad szóló profécia. És ne értsetek félre, senkit nem akarok semmivel fejbe vágni. Jó? Nem ez a célom. De ez rólad egy kijelentés. Betöltjük ezt a kijelentést, ami rólunk szólt? Jézusban ott volt a törekvés, hogy betöltse ezeket a kijelentéseket. Bennünk ott van? Vegyétek bátorításnak. Csináljátok. Törekedjetek rá. Akarjátok, csináljátok. Az Jézusnak nem használ valaki, és szomorkodik a felett, hogy nem csinálja, annak körül, ha csinálja. Tehát legyen ez egy cél az életünkben, hogy most nem az, hogy halálosokat ígyunk, jó? Tehát ne értsetek félre. Nem az a cél, hogy ígyunk halálosat, és aztán hú, meg hogy kígyókat fogdassunk. Nem ez a cél. De hogy a betegekre, tehát imádkozunk betegekért például. Imádkozunk betegekért. Keressétek azt, hogy Istennek az ereje a ti életeteken keresztül hogyan tud megmutatkozni, mert ezáltal látja meg a világ Jézust olyannak, amilyen valójában, és akkor fogja őt követni. Mutassátok meg őt a világnak, magatok körül, és követni fogja őt. Van egy nagyon érdekes dolog ennek a virágvasárnak kapcsán, hogyha belegondoltok, hogy ilyen 4-5 nap eltelik, itt van nagy sokaság, és hozsána, hozsána, így fogadják Jézust, és ott van egy másik sokaság is azt kiáltja, hogy feszíts meg, feszíts meg. Ez egészen elképesztő, hogy 4 vagy 5 nap, hogy számoljuk, eltelik. és a sokaság ezt kiáltja. Most nyilván valószínűleg az egy másik sokaság, tehát nem ugyanazok az emberek, de még azt is el tudom képzelni, hogy van átfedés a kettő között. Hogy miért, van ebben valami, ugye Jézusról eleve el volt rendelve, hogy a keresztre menjen. Tehát valahol Isten, sőt, ugye az Ézsaiás 53 mondja, hogy az Úrnak az akarata volt, hogy összetörjen, hogy összetörje. Tehát Isten akarata valósult meg ezen a sokaságon keresztül, ezzel senkit nem akarok fölmenteni ott abban a sokaságban. Meg az ige sem ment föl senkit, se Júdást, se Pilátust, se a főpapokat. De mégis valahol Istennek az akarata teljesedik be. Hogy ez hogy lehet, nem tudom. Egészen elképesztő. Viszont valamit látunk, és ebben itt felolvastam Máté 21, és egy picikét tovább olvastam, most felolvasok még egy igeverset onnan, Máté 21. Ugye a 14-es versben olvastuk azt, hogy azután vakok és sánták mentek hozzá a templomban, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és írástudók látták a csodákat, amelyeket cselekedett, és a gyermekeket, akik azt kiáltották a templomban, Hozsánna a Dávid fiának, haragra gerjedtek. És azt mondták neki, hallod, mit mondanak ezek? Jézus így felelt, hallom, sohasem olvastátok, gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. És ott hagyva őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Ez valami egészen elképesztő, hogy mi volt a szívükben ezeknek a főpapoknak. Ott Jézus meggyógyít embereket, vakokat, sántákat, jókat cselekszik, jó dolgokat cselekszik, a gyerekek örvendeznek, és haragra gerjednek. Itt egy mellékmondatként hangozzon el, hogyha ugye milyen az igazi dicsőítése, dicsérete Istennek, ami ugye szoktunk erről beszélni, hogy egy külső szemlélő számára pazarlónak tűnhet. Pazarlónak tűnhet. Ugye ott volt, olvastuk Mária ezzel a nárdus kerttel megkeni Jézust, és nem a többi tanítvány, kicsoda, a tolvaj. Ő az, aki hőbörögni kezd, hogy hát ezt mennyit ér, ezt el lehetett volna adni, és a szegényeknek adni. De Mária Jézusnak akart adni. Pazarlónak tűnik. De Jézus egy szóval nem mondta ezt. Egyébként egy profétikus cselekedet volt, mert a keresztre feszítés után nem volt már idő Jézusnak a testét megkenni. Mária kente meg a temetése előtt Jézusnak a testét ezzel. Amikor, vagy miért töltünk el egy órát akár dicsőítésben? Egy két órás alkalmon. 50%. Tehát miért? Pazarlónak tűnhet egyesek számára. De ebben van egy ilyen, amikor igazán dicsőítünk, valaki igazán dicsőít, az pazarlónak tűnik egy kívülálló számára. Valahol aztán még egy pozitív visszacsatolás, visszajelzés is lehet. Amikor igazán dicsőítik Istent, a vallásos embereket piszkálja, zavarja. Én nem gondolom, nem akarom magam vallásos embernek gondolni. Hogyha megkérdezi tőlem egy kollégám, hogy próbálom fölmérni, hogy mi az ő háttere, hogyha nulla, akkor azt mondom, igen, vallásos vagyok, csak tudja ezért valahova tenni. De egyébként vallásos az nekem nem egy pozitív dolog. És ugye a farizeusok azt mondták, hogy ez Isten káromlás. De ők ugye abban a pontban tévedtek, hogy nem fogadták el, nem hitték el Jézusról, hogy ő az, aki. Úgy érezték, hogy Istent káromolják ezzel, de igazából nem Istent káromolták ezzel, hanem káromlásnak élték meg az ő bálványuk tekintetében. Az ő szívükben saját maguk voltak, a saját maguk bálványa. Az ő saját cselekedeteik az, amire igazán büszkék voltak. Erről Jézus sokszor beszélt. És akkor ehhez képest Isten káromlásnak élték meg, csak teljesen el voltak tévedve. Nem értették, hogy ki Isten, és ki ők. Ugye Jézus, amikor bement Jeruzsálembe, ilyen nagy pompa van, ilyen dicséret, és tűnhet úgy, hogy, és ezt hitték a tanítványok is, hogy megérkezik a király, hogy is mondták hogy Izrael királya, és ott végzi a kereszten. Megérkezik a dicsőséges király, bevonul, és kinyírják. Tehát tűnhetett, és tűnt is úgy a tanítványok meg az emberek számára, hogy itt valami nagy gáz történt, hogy Jézus dicsőséggel ment be, de aztán vesztett. De mi tudjuk. Mi tudjuk, hogy a kereszt és a feltámadás sokkal nagyobb diadal volt, mint amit bármilyen más vonal lehetett volna szerezni ebben a szituációban. Hogyha Jézus kiűzi a rómaiakat, és tényleg Izraelnek az élére áll, semmi ahhoz képest, ami ténylegesen történt, amit Jézus ténylegesen megszerzett és elért. A világtörténelem legnagyobb győzelmét aratta ott Jézus. Dicsőséggel vonult be, és dicsőséggel is fejezte be ott a munkáját Jeruzsálemben. Azt hiszem, ebből levonhatunk egy olyat a magunk életére és konklúziót, hogy van olyan szituáció, amikor valami úgy tűnik, hogy elvesztettünk valamit. Elvesztettünk egy csatát, de lehet, hogy igazából győzelmünk van abban. Nem akarok erre nagyon ráépíteni semmilyen teológiát, de ilyen is van, ha már gyógyulásokról beszéltünk. Ez egyik példa volt, ami a Healing on the Streets tréningen mondtak, hogy volt egy házaspár, ahol a feleség kerekesszékes volt, és elmentek valamelyik városba, ahol éppen volt ez az utcai utcamisszió, tehát ahol imádkoztak gyógyulásért, és imádkoztak a hölgyen, kerekesszékbe, és semmi. Semmi nem történt. Imádkoztak, semmi. Megköszönték az imádságot, ugye, hát mégiscsak angolok voltak, udvariasak, és utána mentek hazafelé az autóval, és egyszer csak egy út közben azt mondja a feleség a férjének, hogy állj meg, most azonnal állj meg, úgyhogy autóval félre. Nő kiugrott az autóból, és körbefutotta ötször az autót. Mert nem tudni, hogy miért akkor történt, de akkor történt valami. És ennek van köze ahhoz, hogy imádkoztak érte korábban. Hogy mi? Hogy ez hogyan? Miért így alakult? Ezt nem tudni. De igazából szerintem nem annyira érdekelt a nőt, hogy miért így alakult. A lényeg az, hogy meggyógyult. Van olyan, hogy valami verességnek tűnik. De ott van benne a győzelem. Csak még nem látjuk. És akkor mégis valami gyakorlati dolog így a végére, hogy akkor jó, akkor mégis mit jelentsen az egész számomra? Ugye hangozol el újra, amit mondtam már többször is. Mutassátok meg, mutasd meg őt, mutassuk meg őt a világnak, mi körülöttünk, és a világ őt fogja követni. Hogyan? Mit csináljunk? Egyszerűen csak járjál vele, legyél közelő hozzá. Tölts vele időt, legyél közelő hozzá. Ha időt töltesz vele, olyan leszel, mint ő. Mint amikor én is új munkahelyen kezdek, és megyek haza, és azt nézem, hogy na hát milyen új szófordulatokat használok. Igen, mert van egy kollégám, akinek ez a szava jár, és egyszerűen ragad, biztos nálatok is ez. Ti is tapasztaltátok már ezt. Vannak dolgok, amik ragadnak. Na hát, tölts időt Jézussal, és az, hogy milyen ő, ez ragadni fog rád. Ragadni fog rád. Tölts vele időt, járjál vele, és imádkozzál gyógyulásért. Imádkozzál gyógyulásért, imádkozzál csodákért. És ez a nagyszerű ebbe, hogyha az ember tényleg hiszi, hogy Jézus cselekszik csodákat, és tényleg időt töltesz vele, akkor nem kell megjátszál és eljátszál semmit. Önmagad kell legyél mások előtt. Önnön magad, aki vagy. És ez jönni fog belőled. Nem kell semmit megjátszani. Csak töltsél időt Jézussal, hogy tényleg hasson rád, és aztán meg legyél önmagad. Úgyhogy hangozon el újra, mutassuk meg, mutasd meg őt a világnak körülötted, és követni fogja őt. Én ennyit szerettem volna mondani. Szlájdom, bármi? Semmi. Oké, akkor gyorsak vagyunk. Most van még 10 percünk délig, az az óra, hogy sokat neked nem segít, de... igen, köszönöm szépen.